És akkor elkezdett dolgozni azon, hogy valóban álljon az a terv. És akkor itt láthatjuk az első lépéseket ebben a tervben. Volt, aki férje, Kassipa Muni, aki egy nagy bölcs volt. És hát itt azt mondom, hogy a Srila Prabhupáda magyarázza, hogy akkor elkezdte belakni magát a férjének a szívébe. És akkor itt leírja a Srila Prabhupáda folyamatot, hogy hogyan tudja egy feleség belakni magát a férjének a szívébe. Itt ugye arról beszél, hogy minden tekintetben elégedetté kell tenni a férjet, szóval, hogy meg kell próbálni elégedetté tenni őt, hogyha be akar lopni a szívébe. És hogyha ez sikerül, itt le van írva, hogy itt egy dolgot említ Prabhupád, hogy hogyha elégedett a férj, akkor minden megad a feleségének. És akkor itt említi az ékszereket. A hölgyeknek ez úgy néz ki, hogy egy ilyen nagyon fontos dolog az ékszer. Itt külön kiemeli Prabhupád, és akkor teljes mértékben elégedetté válnak az érzékeim. Szóval, hogyha tovább olvassuk a verseket, egy kicsit tovább mentem, amikor készültem a leckére, akkor itt a következő sorokban, és következő versek és magyarázatok, a Srila Prabhupád így beszél a női természetről. És hát ugye első hallásra, hogy egy kicsit úgy, főleg, hogyha nők olvassák a Srimad Bhágavatamot, akkor lehet, hogy egy kicsit olyan úgy tűnik, mint a Srila Prabhupád így kifejezetten a rossz tulajdonságot emelnék ki a nőknek. Szóval beszél a természetükről. Fel fogok olvasni egy pár magyarázatot. Azt mondja, hogy napjainkban, igen, mert a következő vers az arról szól, hogy felolvasom nektek, mert úgy sem lesz hozzá a magyarázat. Kassyapa Muni művelt bölcs volt. Diti mégis elbűvölte, és az ujjaköré csavarta őt, megjátszott viselkedésével. A bölcs megígérte hát feleségének, hogy teljesíti vágyait, hogy egy férj ilyet ígér, az egyáltalán nem meglepő. Szóval igazából itt ezekben a versekben úgy megismerhetjük azt, hogy milyenek a férfiak, megismerhetjük azt, hogy milyenek a nők. Szóval a nőknek van egy ilyen misztikus képessége, hogy képesek elbűvölni másokat, főleg a férfiakat, és a férfiaknak pedig van az a gyengesége, hogy nagyon könnyen ennek a bűvöletnek a hatással el tudnak kerülni. Szóval igazából itt láthatjuk, hogy ott Kassyapa Muni, aki egy bölcs volt, egy muni, szóval hihetetlen nagy lemondásokat végzett, nagyon nagy tudása volt, de még ő is akkor őt is elbűvölte, úgy érjött, hogy az ujjaköré csavarta a feleségét. És amikor ez megtörténik ez a dolog, hogy valakit elbűvöl egy nő, akkor bármilyen képes. Mindenki volt már szerelmes, ki az, aki soha nem volt még szerelmes? Azt hittem, Sári felkérdezni. Szóval mindenki volt már szerelmes, és akkor általában akkor lehet ezt leginkább tapasztalni, hogy akkor egy férfi akkor olyannál válik egy nőnek a kezében, mint valami játékszer. Szóval igazából tényleg bármire képesek vagyunk azért, hogy elégedetté tegyük a nőt. És ez az egy szempontból, amit a nők keresnek. Szóval mindenki a lovagot várja, ugye? Azt a valakit várja, aki a leginkább meg tudja neki, szóval leginkább meg tudja neki teremteni azokat a dolgokat, amire neki szüksége van. És itt láthatjuk, hogy akkor Diti használta a természetét, igazából semmi más nem csinált, csak úgy cselekedett, ahogyan a természet pedig ráta neki. De viszont itt láthatjuk, hogy neki nem volt annyira tiszta motivációja. Szóval egy olyan dolgot akart elérni, ami nem egy szép dolog. És igen, és akkor ezt felolvasom nektek ezt a magyarázatot. Nem, még egy verset. Ez a következő vers, a 30-as. Folytatja Srila Prabhupád, azt mondja, hogy a teremtés kezdetén... Nem, bocsánat. De. Igen, ez egy nagyon érdekes. Szóval, hogy van ez a mozzalom férfi és a nő között. Ez ugye egy teljesen természetes dolog a világban, hogy nő és férfi vonzódnak egymáshoz. És akkor itt írja a következő versben, mondja Bhagavata, hogy a teremtés kezdetén az Úr Brahmá az univerzum élőlényeinek atya látta, hogy az élőlények nem vonzódnak egymáshoz. Szóval megteremtette Brahmá az élőlényeket, és ugye az volt a célja, hogy megépesítse az univerzumot. De az élőlények azok nem vonzódtak egymáshoz. Szóval nehéz. És akkor azt mondta, hogy ezért aztán, hogy szaporítsa a népességet, a férfi testének jobbik feléből megteremtette a nőt, mert a nő viselkedése magával ragadja a férfi elméjét. Szóval ez kicsit hasonló a Bibliához, ugye, de oldal-borda történet. Szóval így jött létre ez a vonzalom. Szóval valójában itt a Sila Prabhupád beszél arra a magyarázatból, hogy ezt az Úr Brahmá hozta létre. Aztán persze tudjuk, hogy eredetileg ez Krisnától jön ez is. De itt az anyag univerzum, hogy az Úr Brahmá hozta létre ezt a nemi vonzalmat. És akkor úgy a mai világban láthatjuk, hogy ebből nagyon sok probléma származik. Szóval az nem egy probléma már, hogy nem fog szaporodni a népesség, azt hiszem, hogy ez nem egy probléma, hogy inkább arról hallunk, hogy valahogy meg kellene állítani a népesség szaporulatot, mert túl népesedik a Föld, ugye, és hasonló. Szóval nem ezzel van a fő probléma, hanem a fő probléma azzal van, hogy nő és férfi valójában csak az érzéki elégítését vannak együtt. Szóval nincs semmi mások vannak, hogy együtt vannak. Nagyon szép ez az egész történet igazából, itt Ditiről és Kasyapáról, mert lehet látni azt, hogy milyen az, mikor nő és férfi nem csak az érzéki elégítésért van együtt, vagy legalább egyikőjük, vagy mindkettő, a legjobb esetben, bakták. Tehát, hogy valamilyen szinten gyakorolnak lelki életet, és eredeti célik az életben az, hogy elégedetté tegyék Krisnát. Szóval láthatjuk, hogy egy kicsit tovább megyek a történetben, hogy akkor Diti az ujjaköré csavarja Kasyapát, és akkor eléri nála a célját, és akkor Kasyapa nagyon elégedett vele, itt a következő versenyben fogja dicsőíteni, és akkor mondja neki, hogy jó, akkor most kívánja, amit akarsz, szóval most megteszem, amit kérsz. És akkor úgy előhozkodik a kérésével Diti, és akkor mondja, hogy hát egy olyan gyereket szeretnék, aki megvint rá. És akkor Kasyapa, hogy Isten, akkor úgy tudta, hogy bement a csapdába, és akkor most már adott szavát, azt így teljesítni kell. De akkor nagyon intelligens Kasyapa, és akkor arra gondol, hogy jó, itt van igazából, nem dühös, igazából nem dühös a feleségére, hanem érti azt, hogy hát ő csak a természet szerint cselekedne. És akkor mondja neki, hogy azaz, hogy gondolkodik, hogy jó, most megtörtént ez a rossz dolog, szóval most ennek lesz nagyon rossz lesz a következménye, de akkor hogyan tudnék segíteni abban, hogy a feleségem, akkor ő mégis valahogyan ebből a rossz helyzetből a legjobban tudjon kijönni, és tudjon valahogy bakta lenni. És akkor ugye azt mondja neki, hogy jó, teljesítem a kérésedet, de van egy feltétel, hogy egy pár fogadalmat be kell, hogy tarts. És akkor igazából olyan fogadalmakat adott neki, ami kapcsolatosak az odaadó szolgálattal. Szóval igazából arra ösztönzi Ditit, hogy végezzen odaadó szolgálatot. És azt mondja neki, hogy ha végzed ezeket a szolgálatokat, és nem követsz el hibát, akkor teljesülni fog a vágyad. Viszont ha csak egy pici hibát is elkövetsz közben, akkor a gyerek, aki születik, ő nem Indra ellensége lesz, hanem Indrának a követője lesz. Ez a Indrának a híve. És ha belegondoltuk, ez egy ilyen nagyon, nagyon komoly kis trükk, mert hát ezzel így teljesen ráveszedik itt arra, hogy akkor odaadó szolgáltat végezzen, és még pedig arra is, hogy ne csak úgy immelámmal csinálja, hanem akkor nagyon komolyan végezze az odaadó szolgálatot. És akkor ugye ez történik, hogy Indra megjelenik, hát már Indra mindig aggódik. Folyamatosan aggódik a pozíciója miatt, folyamatosan aggódik az élete miatt, és akkor ugye megjelenik egy ilyen áruhába, és akkor így menedéket vesz ott a asramjába, Kasyapa Muninak az asramjába, és akkor ott elkezdi szolgálni őket. És mindig figyeli, hogy akkor hibázik-e Diti, mindig figyeli, hogy hibázik-e. És akkor egy nagyon-nagyon-nagyon pici hibát vét Diti, hihetetlen pici, de akkor tudja, hogy itt a pont, és akkor hát akkor csinál egy dolgot, azt majd a későbbi versenyből meg fogjátok tudni. hogy akkor mit csinál Indra. És amikor olvasom így magyarázatokat a következő versekhez is, akkor Prabhupád, ahogy mondtam, használ egy pár kemény szót, és beszél a női és a férfi természetről is, és akkor felolvasom egy magyarázatot. Azt mondja, napjainkban is gyakran előfordul, hogy egy nő megölje a férjét, hogy a biztosítótól pénzt kapja. Ezzel nem becsmérelni akarjuk a nőket, csupán valódi természeteket írjuk le. A nő és férfi efféle természetes összenei csak is a testi életfelfogásban nyilvánulnak, mert ez nagyon fontos. Tehát, hogy mielőtt minden hat, hogy csak irohannak rá háromra, akkor most van a lényeg igazából a történetben. Szóval azt mondja Sila Prabhupád, a nő és a férfi efféle természetes összenei, tehát a nőnek ez az ösztöne, hogy ha vannak vágyai, Prabhupád azt mondja a magyarázat, hogy a nők nagyon önzőek, alaptermészet, hogyha anyagi szinten vannak, akkor nagyon önzőek, nagyon önző a természetük, és ezért van szükség arra, hogy valaki mindig megvédje őket, szóval valaki gondoskodjon róluk. A férfinak meg ugye van ez a gyengeség, amiről beszéltünk, hogy akkor teljesen a nőnek a hatalma alá tud kerülni. És akkor azt mondja, hogy a nő és a férfi efféle természetes ösztönei, csak is a testi életfelfogásban nyilvánulnak meg. Ha egy férfi vagy egy nő fejlett lelki tudattal rendelkezik, testi életfelfogásának gyakorlatilag nyoma sem marad. Szóval ez a fő pont, hogy amikor valaki elkezdi gyakorolni az odaadó szolgálatot, gyakorol lelki életet, akkor ez a testi életfelfogás, amiben azelőtt élt, akkor ez elkezd múlni. És amikor ez van, akkor úgy cselekszünk, nő és férfi is, hogy úgy gondolkodunk, nők és férfiak, hogy mi nem nők és férfiak vagyunk, hanem bakták vagyunk, Krisnának a szolgái vagyunk, és egymásnak a szolgái. És amikor így gondolkozik valaki, akkor az azt jelenti, hogy megszabadult a testi életfelfogásról. És itt mondja Prabhupád, folytatja, azt mondja, hogy minden nőt lelki egységként kell látnunk, a hangra mászunk. Akinek egyetlen kötelessége, hogy elégedetté tegye Krisnát, és akkor az anyagi természet különféle kötőerények befolyása, ami annak az eredménye, hogy az ember anyagi testtel rendelkezik, nem fog érvényesülni. A Bhagavad Gita ezért már az elején azt tanítja, hogy akár férfiak vagyunk, akár nők, tudnunk kell, hogy nem ez a test, hanem szellemi lélek vagyunk. Mindenkinek a szellemi lélek és nem a test cselekedeteivel kell foglalkoznia. Amíg valakit a testi életfelfogás mozgat, addig mindig fennáll az a veszély, hogy tévútra lép, legyen akár férfi, akár nő. A lelket néha purusának nevezi, mert akár férfi, akár női öltözéket visel, megvan benne az a hajlam, hogy élvezni akarja az anyagi világot. Aki ezzel az élvező szellemmel rendelkezik, az purusának hívják. Akár férfi, akár nő valaki, nem érdekli mások szolgálata, mindenki saját érzékeinek a kielégítésével törődik csupán. A Krisna tudat azonban elsőrangú képzést biztosít minden férfi és minden nő számára. A férfiaknak meg kell tanulniuk, hogyan legyenek az Úr Krisna első osztályú baktái, a nőknek pedig meg kell tanulni, hogyan legyenek férjük hűséges követői. Ez mindannyiunk életét boldoggá fogja tenni. Szóval is, hogy a Prabhupád nagyon szépen leírja, hogy akkor mi a lényeg. Szóval, még egy ezen olvasom. Az Úr Krisna maga mondja, lehet valaki nő, súdra vagy vajsja, a brámanákról vagy a satriákról nem is beszélve, mindenki alkalmas arra, hogy hazatérjen vissza Istenhez. A szigorúan követi a lelki tanítómester és a sászra utasításai. Éppen ezért a Krisna tudatos mozgalom minden tagját, legyen akár férfi, akár nő, arra kérjük, hogy ne vonzódjon a test külső vonásaihoz. Egyedül Krisnához vonzódjon, és akkor minden rendben lesz, míg másképp nagy veszélybe kerül. Szóval összefoglalva a témát, hogyha anyagi szinten vagyunk, akkor lehetünk nők vagy férfiak, teljesen mindegy, biztos, hogy nem lehetünk boldogok. Láthatjuk a mai világban, hogy annyira össze vannak keveredve ezek a szerepek, szóval van sok férfi, aki úgy viselkedik, mint nő, van sok nő, aki úgy viselkedik, mint férfi, és akkor az egészből csak egy nagy káosz van. De hogyha elkezdjük a lelki életet, és elkezdjük képezni magunkat arra, hogy mi kik vagyunk mi valójában, szóval megszabadulunk ettől az anyagi életfelfogástól, a materiális életfelfogástól, attól a felfogástól, hogy én ez a test vagyok, akkor meg fogjuk, akkor igazából boldogok tudunk lenni, és akkor igazából kerülünk az eredeti helyzetünkbe. És akkor ezek a dolgok, hogy nő és férfi, akkor nem fognak egy ilyen zavart okozni nekünk az életünkben, hanem akkor tudni fogjuk, hogy kik vagyunk, és hogyan kell cselekedni. És a képzés az azt jelenti, hogy akkor értjük azt, hogy lelkek vagyunk, de mellette azt is tudjuk, hogy akkor most itt vagyok egy, most ezt a testet, most ezzel a feltételekhez kötöttséggel kell dolgoznom, hogy mondjuk férfi vagyok, vagy nő, és akkor azt szerint viselkedjek. Szóval, hogyha férfi vagyok, akkor viselkedjek úgy, hogy egy férfinak kell viselkedni, hogyha nők vagyok, akkor viselkedjünk úgy, ahogy nőknek kell viselkedni. És akkor férfiak és nők boldogan fognak élni friss tudatban. Ennyi lett volna a téma, és akkor átmegyünk a másik tárgyra. Szerintem nem lehet kérdezni, mert nem tudom magamat kiabrani, hogy van ilyenkor. Szóval most a témára...
Már csak az idő a probléma.
Hát azért ki.
De...
Valanápra volt egyik egy kivét.
Jó, de erről szólt én is, hogy a magyarázatban akkor most, hogy a nők azok nagyon nézőek, és akkor nekem az furcsa volt, hogy hát én nem nőtestben vagyok, de azért, hogyha valaminál nézők, akkor tényleg nagyon bele kell szózni. Hogy hogyan lesz, hogy nem ugyanannyira filozófiák, nem azt mondja, hogy ugyanannyira nézők.
De hogy igen, szóval pont ez, hogy valójában, főleg most Kali Jungában, meg egyáltalán mikor az ember az anyagi világban, vagy a lélekre száll az anyagi világban, az önzőség. Szóval mindig ott van az önzőség. Tehát persze, itt nincsenek már ilyen éles határok, vagy szóval mindannyian önzők vagyunk. Sőt, lehet, hogy vannak olyan férfi testben lévő lelkek, akik igen, akik sokkal önzőbbek, mint mondjuk egy női testben lévő lélek. Szóval nem ez a mérce, de Prabhupád itt megemlíti ezt. Szóval említi is a Prabhupád magyarázatban. Mert mindig kell játszani egy... Szóval mindig van az, hogy akkor itt vagyunk az anyagi világban, és van egy anyagi testünk, amit azt használjuk. Szóval nem tudunk vele mit csinálni, ezt a dolgot kell használni, és akkor úgy kell használni, ahogy azt kell használni. Szóval, hogyha van egy autónk, akkor abban nem fordítva ülünk be. Emlékszem, megjelen volt egyszer, egy ilyen indultunk szankétlenül, volt egy bakta, nagyon-nagyon kedves bakta, és akkor a Romániában indultunk pont, és akkor így kinyitottuk az ajtót, hogy akkor beszéljünk, és akkor így fordítva szállt be. Szóval, ugye el tudjátok képzelni, így fordítva szállt be az ülésre, tehát egy hátra. Szóval, hogy akkor igen, akkor mindent használjuk úgy, ahogyan ezt kell használni.
És akkor ez fordítva, vagy kiszállítva?
Nem mondom a nevet, de
rakspakta.
És nagyon vicces volt tényleg. Még egy mai napig emlékszem, mert nagyon jó. Szóval, nem tudom, hogy ez így válasz volt, vagy elegendő válasz, ha valaki tud hozzátenni, én biztos, hogy tudtam. Látom, hogy valami probléma teljesen jó, de...
Nekem ezt mit az, hogy amikor Prabhupád, meg általában Vaisnavák, amikor amit definiálnak, akkor ők egy teljesen más dolgot értenek azzal, mint amit mi. Tehát amikor azt mondja Prabhupád, hogy férfi, az nem számukra férfit jelent, hanem egy olyan személy, aki mondjuk, hogy lehet, hogy egy gurkulában nőtt föl, és akire általánosában jellemző a jóság minősége. A nőkre inkább jellemző a tartalmas és a szenvedély, és akkor a nőt, a magóságát nem a test okozza, hanem az, mert ahol kötődőkkel vannak kapcsolatban. Eszembe. Tehát, hogyha egy férfi testben lévő lélek adtam azt, hogy az alatt van, akkor ő is ilyen elég ilyen önző, mint egy, lehet önző, mint egy nő, aki összetel van. Lássuk meg az én példámat a feleségemmel, hogy egy szatikus, meg egy rövizikus személy vagyok, akkor úgy... Ez egy válasz? Megostál volt.
Ez hanyas
felás,
pont
talán?
11. 9-es
csak az egészet, vagy csak a
kérdés. Nem, hát el a feladat. Már csak a következő tulajdonságot mondjuk ki. Jó, és
a következő az a kegyes. Kegyes ez a következő tulajdonság.
Hányas vagy
egyébként? Egyébként a 9-es jól volt.
Hogy mentem? És akkor nekem nyugodtam.
Kegyes, és akkor... kezdeni, jó? Egy történetet gyorsan felolvasok, ami nekem, amiről így eszembe jutott az, hogy kegyesség, hogy általában a kegyességből nekem legelőször az új nyitjánatban szokott így beugrani, szóval az első, aki így beugrik. És akkor találtam egy kis történetet, egy ilyen kis keresztény sztorit, amiben ilyen nagyon hasonló motívokat tudunk felfedezni, mint az új nyitjánatának a kegye, és akkor gondoltam, hogy felolvasom, hogy így lesz a nyom. Szent Ferences történet lesz. Szent Ferenc egyik alkalommal Borgo San Lorenzo felé igyekezett, és miközben Monte Cassano nevű városkán haladták, egy jól nevelt nemesi fiú járult elé, és így szólt hozzá. Atyám, nagyon szeretnék testvéreid közé tartozni. Fiacskám, felelte a szent. Nagyon fiatal vagy még, jó módhoz és kényelemhez szoktál, alig ha bírnád elviselni szegénységünket és nagyon jó életmódunkat. Atyám, mondta erre az ifjú, nem olyan emberek vagytok, mint én vagyok. Amit ti elviseltek, Krisztus kegyelmére is el fogom viselni. Igen, tetszett ez a válasz Szent Ferencnek, azért megáldotta az ifjút, azonnal fölvette rendjébe, és az angyal nevet adta neki. Annyi a testvér, olyan derekesen megállt a helyét a szerzetes életben, hogy a Szent Ferenc rövid idő elteltével a Monte Cassanei kolostor élén helyezte. Akkoriban három hírhet rabló garázdálkodott azon a vidéken, akik egy szép napon beállítottak az említett kolostorba, és angyal testvértől, a Guardiántól enni kérte. A Guardián azonban ahelyett, hogy enni adott volna neki, keményen megdolgált őket eképpen. Ti hitvány rablók és kegyetlen gyilkosok, akik nem szégyenitek mások rejtékének gyümölcsét elolozni, vakmerően és arcátlanul most még az Isten szolgáinak juttatott alamizsnát is fel akarjátok falni. Nem érdemlitek meg, hogy a Föld hátával volt titeket, mert sem emberre nem voltok tekintettel, sem Isten nem tisztelitek. Takarodjatok innen, és többé szememmel énekeljétek. Amire ezek döbbenten és érdemültek távoztak. Nem sokkal utóbb megjött Szent Ferenc egyik társával, Kóduló útjáról, és egy taliszta kenyeret és egy pancsó volt hozott. Mikor a Guardián rámondta neki, hogyan kergette a rablókat, Szent Ferenc szemrehányást tett neki, hogy olyan kegyetlenül bántál velük, majd hozzátette. A bűnösöket ugyanis sokkal könnyebben lehet visszavezetni Istenhez, szerítséggel, mint kemény szidalmakkal. Mi megfogadtuk Jézus Krisztusnak, hogy evangéliuma szerint élünk. Márpedig a mi mesterünk azt tanítja, hogy nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek kell az orvos. És nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért, hogy a jó útra térítse őket. És ezért ült le velük egy asztalhoz. Ennél fogva folytatta Szent Ferenc, te a szeretet és Krisztus evangéliuma ellen cselekedtél. Miért is a Szent engedelmesség nevében megparancsolom neked, azonnal fogd a kenyeret és a bort, amit összekordultunk, és hegyen földön át sietve vidd utána a szőlőlevet. Amikor megtalálod őket, a kenyeret és a szőlőlevet add el nekik az én nevemben, majd térdelj le előttük, és alázatosan vald meg, hogy kegyetlenül viselkedtünk velük. Azután pedig ugyancsak az én nevemben kérd meg őket, ne kövessenek el több gonoszságot, hanem féljék Isten, és ne bántsák fel a barátjukat. Ha így tesznek, megígérem, hogy gondoskodom szükségleteikről. Állandóan ellátom őket ételen és italban. Miután mindezeket elvégezted, tér vissza alázattal, fejezte be Ferenc. Ahogy a Guardián elment, hogy teljesítse a parancsot, Szent Ferenc imába fogott, és kérte Istent, lágyítsa és indítsa bűnbánatra a gonosztevők szívét. Ez alatt az engedelmes Guardián utolérte őket, átadta nekik a kenyeret és a bort, és mindenben úgy cselekedett, ahogy Szent Ferenc előírta neki. A rablóban pedig, miközben Szent Ferenc almizsnáját fogyasztották, Isten szándékának megfelelően ilyen gondolatok ébredtek. Jaj, nekünk szerencsétleneknek! A pokol rettenetes kínjai várnak ránk, mert nem csak kifosztjuk, megvejük és megsebezzük embertársainkat, hanem el is tesszük őket lábolul. Ráadásul az égbe kiáltók azt tettek elkövetése után nyugodtan lelkiismeret fordulás nélkül élünk, és még Istentől sem tartunk. Lám, ez a jámbor barátot elnök jött, megalázkodva bocsánatot kért azért a néhány korvonó szóért, holott joggal olvasta fejünkre gazdetteinket, még kenyeret és szőlőlevet is hozott, és ezen felül szentetőnek nem lehet ígéretni. Ezek a barátok valóban Isten szentjei, akik kiérdemelték a paradicsomot, mi meg a pokol fajzatai vagyunk, akik rászolgáltak az önök kározatra, és a ránk való kínokat napról napra csak növeljük. És ki tudja, hogy a vétkekért, amelyeket egymásra hallgasztunk, elnyerhetjük-e valaha Isten körülötteit. Aggodalmaiknak ilyen és hasonló szavakkal adott hangot az egyik, mire a másik kettő megerősítette. Nem vitás igazad van, de hát mit tegyük. Menjünk Szent Ferenchez, vetette fel az előbbit, és ha ő biztat bennünket, hogy még számíthatunk Isten irgalmára, akkor tegyük meg, amit mond, hogy megmenekülhessünk a pokol kínjaitól. Jónak találták a tervet, és így közös elhatározásból mindhárman Szent Ferenchez sietett. Most mi lehet hozzászokni? Csak nem volt helytek. Hogy akkor mindenki mondhat, hogy erről térjük, erről kegyességünk. Először magadat ki akarod,
hogy nem csak akartam mondani, hogy két oldalban, hogy még utána van tovább, azt mondja, hogy barátnak állnak, mind a három, kettő megtisztul, öt év alatt, de nem is halott, múlva magába szóval, szóval ugye a harmadik az nem, de be kell menni a pokolba, és akkor a pokolban ugyanaz a leírás van, mint a ötödik éneknek, a gyorsoló karvedében, mint keresztül viszik a minden, de akkor ő is onnan megyek, hogy oda jön érte egy emberről, és akkor úgy ott megijed. Elérkeznek ahhoz a tóhoz, amiben az ötödik énekben is, amit el van férni kell, és akkor adok már oda be, adok már be, de akkor ott volt be neki. Szóval
nem lehet hallani a
lehetőségek, hogy mindenki. Én azért vagyok.
Kapcsoljátok be.
Az átlátom az iskola oldalára van esetleg.
Nem? Kapcsoljátok.
Azért nem kérdezni, hogy a kegyes vízmányának nem történik.
Hát igen, nem történetet, hanem akkor erről beszélünk most, ez a tulajdonság, ez a tulajdonsága, Éva.
Én Szent Ferencből vagyok, hogy egy tanítványadában, és akkor mondt neki, és mondta Szent Ferenc, hogy el fogok menni egy városba, azért, hogy meglátassak egy ikon. És ő szeretne magát.
Várj, ez nem a kegyesség össze.
Akkor bocsánat.
Jó, sztori, csak nem a kegyesség össze. Bocsi, csak hogy
valami akart szerintem.
Hát igen, de
nem. Azt akartam ki. De bocsánat.
Jó, hát hogy akkor ott...
Nem, de akkor lehet, hogy rosszul látom, szóval nem biztos, hogy úgy lehet.
Valami más mondja egy kegyesség. Biztos, hogy tudsz valami.
Csak egy általánosat, hogy... Csak egy általánosat tudok, hogy... Minden hívám ellenére még mindig így megtűntök és segített kevőt nem elektről.
És ez hol volt a kegyesség?
Hát, hogy amikor történik valami, akkor nem reaktívan, kapok egy segítséget, úgymond, hanem látjátok benne ezt a nehézségemet, ezt az anyagámat, és alternatívákat adtok, hogy hogyan tudok azon túlulni.
Hogy nekem két dolog jut eszembe, hogy tegnap is mondtuk, hogy van, ez nagyon béna, hogy hogyan van kapcsolatban a kegyes, hogy a tegnap mi volt igazmondás a négy szabályon, és nekem ugye a kegyesség, az meg az, hogy nem eszünk húst, és hát vegetáriánusok vagyunk, ahimsa. És ez volt az egyik, a másik meg, hogy amikor Srila Prabhupád a Gítában valahol beszél az ahimsáról, akkor az azt mondja, hogy az a legnagyobb könyörületesség, vagy az a legnagyobb nem ártás, amikor lelki életre tanítunk valakit, vagy úgy próbáljuk felébreszteni a Krisna tudatát valakinek.
A kegyességről a Guru Kripa jut eszembe igazából, tehát ugye a legkegyesebb személy, akit én eddig így hallottam, mint tatva, vagy mint ilyen kegyes jelleg, az maga a Guru. Aki igazából már mindene megvan, és tökéletesen csak mennyit kell csinálni, folytatja a gyakorlatot, és teljesen jól el van Istennel, és mégis úgy álljönnek, és akkor úgy kikanalaznak minket az anyagi lét-óceánjában, széktelen jó. És egy nagyon rövid történetet megengedtek, tegnap szankirtanoztam Abival és Gyurival a keletét, és találkoztam egy sráccal, és hát beszélgetünk, tök jó fej volt, fiatal srác, hazajött külföldről, és mondta, hogy hát igazából ő Hollandiában dolgozik, és ott egy szokási beszélgetés, és mit csinál? Marhákat csontozok. Mondom, úristen, tudod, szegény ember. Nagyon gáz. Tudod, próbáltam neki mondani, hogy nem a legjobb, de nem akartam nagyon tolni, és mondtam, hogy nézd, akkor csak adj egy kis adományt. Azon meditáltam, hogy mondom, egy kis adomány is ezt az embert, mondom, megmentheti a legrosszabb sorstól, ami vár rá. Semmi pénze nincs, és a végére csak egy poénban mondta, figyelj, ha 5 forintot találok a zsebembe, ezt teszem a kezem. És csörgött a kulcsot, és előkerült 5 forint. Ezt adjam neked, mondom. Hatmutasra. Szóval az Úr igazából végtelen kegyes. Nem mondom, hogy ő tette oda, de érted, tudod, benne volt a kezed szerintem.
Bocsánat, hogy nem csak neked mondom, lehet, hogy megfordulok, hogy
visszajön. Persze, nem is neked
mondom. Lehet, hogy így felmenni, hogy így érjen. Mondod, hogy mindenkinek valószínűség másnak.
Én csak úgy, amit mondott a Gyuri ahimszáról is, hogy Srila Prabhupád egy helyen úgy definiál ahimszát, hogy nem gátoljuk meg másoknak a lelki fejlődését. Ez annyira szép gondolat, és hogy tenni így valahogy nem tudom, hogy, de hogy jött egy ilyen csodás gondolat, hogy amikor hogy mi tapasztalunk olyan fajta lelkiélményt a Krisna tudatból, azt jelenti, hogy így nekem majd örök kapcsolatom a legfelsőbb úrra, aki mondjuk a szívemben lakozik, és hogy ezt hogy valamennyire picit úgy megélem, és úgy tapasztalom. De hogy erre a kapcsolatra, hogy mindenkinek van joga, és van lehetősége, és hogy valami oknál fogva, akkor én a sor elején voltam, és akkor ezt megkapom a lehetőséget, hogy így tudom ezt gyakorolni, és tudom ezt a kapcsolatot építeni, és tényleg picit tapasztalni. De mindenki másnak is, hogy erre van lehetőség, és az Úr nem csak arra vágyik, hogy akkor hogy én legyek boldog a szolgálatában, hanem ő egyként érdekli mindenkire, hogy számára, ti ugyan fontosak vagytok, mint én neki is, még fontosan. És akkor ezen gondolkoztam, hogy én, amikor úgy tényleg gyakorlunk lelkiért, akkor előbb-utóbb, hogyha tényleg jól sem felébredni ennek az együttérzésnek, vagy a kegyességnek, hogy én nem vagyok annyira fontos, mert hogy a baktunk úgy tisztul, akkor rájön arra, hogy sokkal jelentétlenebb, mint aminek eddig gondolta magát, és inkább fontosabb, hogy az Úr legyen úgy boldog. És akkor ezen gondolkoztam, hogy nem megálltod a másoknak így a lelki fejlődését, egy ilyen gyakorlatilag praktikus, ami nekünk lehet, hogy nem tudunk alkalmazni templomban, amikor vagyunk, akkor csak így próbálni gondolkodni, hogy nem tudok hozzájárulni így a baktáknak a lelki fejlődéséhez. Szóval, hogy így éppen lelkeltünk, nem az, hogy így gondolkozunk, mert elménk olyan sok mindent tud hozni, mint gondolkozzunk, de akkor meg ezen gondolkozni, hogy hogyan tudom a lelket egy segíteni, hogy inspirálni, mint egy kedves mosolyjal, vagy egy idézettel, vagy hogy szerintem nekem van erről, nekem van egy saját tárnázat, nincs mire. De hogy tényleg, hogy ezt gyakorlatilag ültetni, hogy nem akarok akadály lenni az ő lelki fejlődésének, hogy legalább azt, hogy nem prajapázott másokkal, hogy akkor legalább próbálom azt időt, hogy megtörök, akkor hogy Krisnával töltenye vele együtt. Köszönöm.
Következő.
Mondani, hogy olyan kegyesek, hogy kis hozzá.
Mondjuk ez csak egy ismerésben szerintem mindenki tudja, hogy az Úr mindenet a nagyon kedves volt, hogyha kilopták az ajtón, akkor ő visszavázott az ablakon, és hogy minden ezt tudták, hogy kimondják az ország nevét. És néha még olyan szakos is volt valamit, és hallottam már most, hogy a Balgász felé tartott a csapőt, és mondta, hogy ha nem éneklik a szülei a szellemet, akkor meg lehet a bűn, de... Tehát... Határozottan. És hát ugye ennyi, hogy igazából tényleg olyan egyszerű a dolgunk, csak el kell adni, nagyon sok lehetőség van rá. Nagy bólyan a matricahoztó vagyok, ha valaki nem fog ebben, akkor oda ragasztom a közelébe, ez így szóval, de mások mindenkit.
Úgyhogy, ha jól tudom, avatást kapott a lánakon Babacsiktól,
ami az egy teljesen filozófiai, nem is hogy egy ilyen orvavágás, hanem egy ilyen képszúrás ugye a mondjuk baktizatot a varázsban alának. Tulajdonképpen, amikor valakit így hátulról leszúrnak. És utána, mikor már onnan is ugye el kellett jönnie, akkor...
Azok megálkozták, elutattak tőlük is kapot.
Melyik
mozgó adják
ezt a
filmet? És akkor ez nem az, ez valóság, és szörnyű nem az. És akkor utána más országokban is volt egy ilyen hasonló szituáció, valami is el kellett jönnie, mert már ott üldözték ott az ottani maffia, és akkor végül akkor hazajött Magyarországra, és akkor hazajött Magyarországra, akkor visszajött a bakták közé. És ami a legdöbbenetesebb, nem vagyok képes most ezt így feldolgozni, vagy megérteni, hogy akkor a lelki tanítómesterrel, amikor beszélt, a lelki tanítómesterrel, amikor beszélt, akkor a lelki tanítómesterrel hajlandó volt visszafogadni, és nem úgy visszafogadni, hogy mint egy ilyen csúszomászó jön, egy szalmaszállal fogába, hogy akkor ő szeretne felmosni a hálát, és a templomszobában, de legalább a WC-ben valami szolgálatot végezni, hanem hajlandó lett volna visszafogadni őt, mint egy vezető, meg a korábban egy vezető volt. És hogy legyen egy országos vezető. Ez nekem ilyen non-plusz útra, szóval ezt nem tudom. Tehát, hogy ilyet nem találszok. Tehát ez a maximum, és akkor ez egy szempontból, hogy hát ez mindenki érti.